Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Ezekkel a szavakkal vezetik be a hívők a keresztút állomásait, amelyeket a világ minden táján, különösen Nagybőjtben végeznek, imádkoznak a templomokban. Azok, akik Jeruzsálembe zarándokolnak a város zsúfolt utcáin, a Via Dolorosán, imádkoznak végig menve ezeknél az állomásoknál. A keresztút állomásainál megemlékeznek a Lukács evangéliumában leírt bibliai eseményekről, például arról, hogy Pilátus elítélte Jézust, Jézus útjáról a keresztre feszítés helyére, arról, hogy Cirene és Simon segített neki a kereszt hordozásában, a jeruzsálemi asszonyokkal való találkozásról, a keresztre feszítésről, haláláról, a keresztről való levételéről és a temetéséről. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki ezek események révén megváltást hozott népének. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk Lukács evangéliumának tanulmányozását. Elérkeztünk a 23. fejezethez, amelyben pontosan ezek az események következnek. Jézus pere, a keresztre feszítése és halála. Az első verset olvasom a 23. fejezetből. Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték. A kora reggeli kihallgatás után a zsidó vezetők teljes gyülekezete Pilátus elé vitte, ezzel beteljesítve Jézus jövendőlését, hogy átadják a pogányoknak. Jézus Pilátus előtti tárgyalására jól emlékezik az ősegyház a négy evangélium mellett, az apostolok cselekedeteiben is többször van rá utalás, és a Timóteushoz írt első levélben is, sőt még a hitvallásokban is megtalálható. A római kormányzók általában Cezária Maritimában laktak, ezt többek között az apostolok cselekedetei 23. fejezetéből tudjuk, ahol 1961-ben Pilátus nevével ellátott feliratot találtak. Azonban ünnepekkor, például húsvét idején Jeruzsálembe mentek, hogy biztosítsák a közrendet. A többi evangélium szerint Jézus Pilátus előtti tárgyalása a pretóriumban zajlott, amelyet Márk palotának is nevez. A legtöbb tudós a pretóriumot Heródes nagy felső palotájában, a város nyugati részén helyezi el, mások a templomhegy délnyugati sarkánál álló régebbi Hasmoneus palotát, vagy a templomhegy északnyugati sarkánál álló Antonius erődöt, a katonai laktanyát tartják a valószínűbb helyszínnek. A második vers így hangzik, ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, mondták, hogy fellázítja népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a messiás király. A Sanhedrin Jézus iránti vallási aggodalmai most politikai vádakká alakulnak. Először is ez az ember félrevezeti vagy elferdíti nemzetünket, mondják a zsidó vezetők. Ironikus módon éppen a vezetők azok, akik elferdítik az igazságot. Második vágyjuk, hogy Jézus ellenzi a császárnak fizetendő adók befizetését, ezzel eltorzítják korábbi válaszát a 20. fejezetben, itt az evangéliumban. Pontosan ennek az ellenkezőjét mondta Jézus, mintha legalábbis tehát eltorzítják, elferdítik az ő válaszát, mintha legalábbis Jézus lázadásra buzdítaná a népet. A harmadik vágyuk még veszélyesebb, azt állítja, hogy ő a messiás. Jézus szenvedő messiás, de a cím azt jelenti, hogy ő király, amit ők úgy értelmeznek, hogy a császár ellenfele vagy ellensége. Tehát az, hogy ő a király, ez vált végül is a legfőbb váddá. A harmadik, negyedik versek, Pilátus megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Magad mondott, felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek, semmiben nem találom ezt az embert bűnösnek. Tehát Jézus Pilátus általi kihallgatása összefoglaló formában kerül bemutatásra. Jánosnál bővebb ez a bemutatás. Pilátus az utolsó vádat veszi elő, megkérdezi Jézust, ugye mind a négy evangéliumban ez a kérdés felmerült, te vagy a zsidók királya. Ezt a címet gúnyolódás céljából fogják használni, és ez fog szerepelni a keresztre írt feliraton is. Jézus közvetett módon válaszol a kérdésre, ahogyan azt tette, amikor a Sanhedrin előtt megkérdezték tőle, hogy ő az Isten fia. Te mondod. Mint korábban, a válasz igenlő, de a közvetett válaszban van egy kétértelműség, mert hangsúlyozza a kérdezőnek a kérdésről alkotott értelmezését. A Sanhedrin Jézus közvetett válaszát Isten káromlásnak értelmezte, de Pilátus, aki másképp értelmezi a királyságot, mint Jézus, úgy ítéli meg, hogy Jézus nem politikai, katonai királynak tartja magát, ezért nem találja bűnösnek. Ez az első a Pilátus három ilyen kijelentése közül. Az ötödik verset olvasom, de azok erősködtek, tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig. Az ítélet kihirdetésével a tárgyalásnak véget kellene érnie, ha igazságos folyamat lenne. Azonban a tárgyalás során nem az igazságosság, hanem a hatalom kérdése merül fel. A zsidó vezetők hajthatatlanok, és ismét felveszik első vádpontjukat, ragaszkodva ahhoz, hogy Jézus tanításával lázítja fel a népet, bárhová is megy, Júdeában, kezdve saját régiójával, Galileával. 6., 7., 8. versek következnek. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Herodes uralma alá tartozik, elküldte Herodeshez, aki azokban a napokban épp Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Herodes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, és remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Tehát a megfelelő joghatóság kérdése Pilátusnak egy lehetséges kiutat kínált. Mivel Jézus galileai, Pilátus Herodes Antipászhoz, Galilea negyedes fejedelméhez küldi, aki szintén Jeruzsálembe jött a húsvét ünnepére. Találkozásuk során a hangsúly a látáson van. Herodes örül, hogy láthatja Jézust, mert már régóta látni akarta, és remélte, hogy találkozhat vele. Korábban folyamatosan próbálta látni, de sikertelenül. Jézus iránti érdeklődése azonban nem jó szándékból fakad, csak egy jelet kíván látni, azt keresi, és Jézus az ilyen embereket, akik csak jelet kívánnak látni, gonosz nemzedéknek nevezte. 9. és a 10. verseket olvasom, sokat faggatta, de nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is elmentek, és hevesen vádolták. Annak ellenére, hogy Herodes hosszasan kihallgatja, miközben a főpapok és írástudók keményen vádolják, Jézus nem válaszol. Egyesek ezt a hallgatást utalásnak értelmezik a szenvedő szolgára, bár keményen bántak vele, ő engedelmeskedett, és nem nyitotta ki a száját, olvashatjuk Izajás könyvének az 53. fejezetében, a 7. versben. Nyilvánvalóan eleget mondott Herodesnek a korábbi üzenetében, melyet a farizeusok közvetítettek, akik elmondták neki, hogy Herodes meg akarja ölni. Ma és holnap és a harmadik napon teljesítem célomat. Ez volt az üzenet. Érdekes módon Jézus most halálának napján találkozik Herodessel, és holnap a harmadik napon feltámadásával tényleg teljesíteni fogja a célját. 11. és 12. versek következnek. Herodes udvarával együtt gúny tűzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Herodes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak. Jézus nem válaszolt, ezért szó szerint semminek tekintik, vagyis megvetik. Ismét kigúnyolják, Herodes még királyi ruhába is öltözteti, ragyogó öltözékbe. A negyedes fejedelem azonban ahelyett, hogy ítéletet hozott volna az ügyben, visszaküldte őt Pilátushoz. A csere eredményeként a két uralkodó legyőzte ellenségeskedését, és barátok lettek. Jézus halálában való együttműködésük beteljesíti a Szentírást az apostolok cselekedeteiben. Ezt olvashatjuk, a fejedelmek összegyűltek a te fölkented ellen. A 4. fejezetben olvashatjuk ezt az apostolok cselekedeteiben, és ezt úgy idézik, mint beteljesedése a 2. Zsoltárnak. Valóban összegyűltek ebben a városban Herodes és Poncius Pilátus, a te szolgád, a te szent szolgád Jézus ellen, akit te fölkentél. Olvashatjuk az apostolok cselekedetei 4. fejezet 27. versében. A 13. verset olvasom. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet. Újra nyitja Jézus ügyét, összehívja Pilátus a főpapokat, akik szinte minden listán, amely Jézus jeruzsálemi ellenfeleit sorolja fel, ott vannak legtöbbször az elsők között. A népet is összehívták. Amikor Jézus a templomban tanított, az egész nép hallgatta, ezért a vezetők féltek letartóztatni őt. Most azonban legalább egy része a népnek csatlakozott Jézus ellenfeleihez. Mindazonáltal nagy tömeg követi Jézust a kereszt felé vezető úton, gyászolva és siratva őt. A nép ezután nézni fogja, ahogy keresztre feszítik, majd bűnbánó tömegként hazatér. 14., 15. és 16. verseket olvasom, és így szólt hozzájuk: elén vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, Herodes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom. A folyamatot jogi szempontból összefoglalva Pilátus másodszor is kijelenti, hogy nem találta Jézus bűnösnek a vádakban. Ráadásul ezt a második ítéletet Herodes is támogatja, aki szintén nem ítélte el Jézust. Így Jézus nem követett el semmit, ami halált érdemelne, más szóval nem követett el főben járó bűnt. Ezekkel a szavakkal Pilátus kifejezi, hogy tisztában van azzal, hogy a vádak mögött a zsidó vezetőknek megvannak a maguk okai arra, hogy Jézust halálra ítéljék, és hozzáfordultak, hogy végrehajtsa ezt a büntetést. Azonban a megállapításai alapján azt tervezi, hogy Jézust szabadon engedi. Csak előbb megkorbácsoltatja, hogy figyelmeztesse, és megpróbálja ezzel megnyugtatni a makacskodó zsidó vezetőket is. A 18. és 19. versek következnek. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép ezt ordította: vesszen el, bocsásd szabadon Barabást. A városban lázadás tört ki, és Barabás gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus döntését azonban határozottan elutasítják, mivel a zsidó vezetők, még a nép is egyhangúan kiáltják el vele. Az apostolok cselekedeteiben, amikor Pált letartóztatják Jeruzsálemben, azok, akik meg akarják ölni, hasonlóan kiáltják el vele. Most egy kis kitérőt teszünk, ugyanis látszik egyébként, hogy Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteit ugyanaz a személy írta, és vannak bizonyos dolgok, amelyek párhuzamosak ebben a két írásban. Jézus életének számos eseménye Lukács evangéliumában megfelel az apostolok cselekedeteiben leírt egyházi eseményeknek. Például, ahogy a Szentlélek Jézusra leszáll a keresztségénél, a Jordán folyóban, úgy száll le a lélek az első egyházra is. Az ilyen történelmi hasonlóságok kiemelésével Lukács megmutatja, hogy Jézus élete az egyház és az egyes keresztények életének mintája, ahogy ezt az egyház katekizmusának 520. pontjában is olvashatjuk. A keresztények tehát Jézust utánozzák, de emellett életüket benne élik, és az ő élete él bennük. Ezt az 521. pontban olvashatjuk ugyancsak a katolikus egyház katekizmusában. Így, amikor Saul üldözi a keresztényeket, Jézus megjelenik előtte, és megkérdezi: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Aztán megismétli: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetben. Az apostolok cselekedetei különösen jól mutatja, hogy István, Péter és Pál élete milyen sokféleképpen tükrözi Jézus életét. Ahogy Jézus az Atya bocsánatát kéri azoknak, akik keresztre feszítették, majd halálában lelkét az Atya kezébe ajánlja, így István is Jézushoz imádkozik, hogy fogadja lelkét, és kéri az Urat, hogy ne számítsa be azoknak a bűnét, akik megkövezték. Ahogy Jézus fontos beszédet tart, amelyben elmagyarázza a Szentírás beteljesülését, úgy tesz Péter is, Pál is. Ahogy Jézus meggyógyítja a bénát és feltámasztja a halottakat, úgy tesz Péter is, Pál is. Ahogy Jézus hitet talál egy századosban, úgy Péter is Kornélius századosban, Pál pedig a filippi börtönőrben, ami a megkeresztelésükhöz vezet mindkét esetben a 10. illetve a 16. fejezetben. Ráadásul Pál bebörtönzésének számos eseménye emlékeztet Jézus szenvedéseire. Jézus és Pál úgy utaznak Jeruzsálembe, hogy tudják, ott szenvedni fognak, és átadják őket a pogányoknak. Mindketten búcsú beszédet mondanak, mindketten megtörik a kenyeret az eukarisztia során. Jeruzsálemben letartóztatják őket, és megverik őket. A tárgyalásuk 4 szakaszból áll, mivel Jézust a Sanhedrin, Pilátus, Herodes Antipász, majd ismét Pilátus elé állítják. Pált pedig a Sanhedrin, Félix, Festus és Herodes Agrippa elé állítják. Mindkettőjüket 3-szor ártatlannak nyilvánítják. A tárgyalások során elvele kiáltások hallatszanak. Mindkét esetben a százados kedvezően reagál. Ezeken és más párhuzamokon keresztül Lukács megerősíti, amit Pál a Galatákhoz írt levelében mond: már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ezen kívül Pilátusnak további követelést is támasztanak, itt az zárójelet bezárva: engedd szabadon Barabást. Ez a kérés a többi evangéliumban is említett húsvéti amnestia szokására utal. A 17. vers: mert az ünnepen szükségszerűen el kell engednie nekik egyet, hiányzik sok korai kéziratból, és a legtöbb modern Bibliában kihagyták. Úgy tekintik, hogy ez egy későbbi kiegészítés Lukács evangéliumában, amely Máté és Márk evangéliumában szereplő, a húsvéti amnestiát magyarázó verseken alapul. A zsidó források közül egy lehetséges, későbbi tanúja ennek a szokásnak Pesahim, annak a 8. fejezet 6. verse. A helyzet nagyon ironikus. Olyat kérnek, akinek a neve az Atya fia, hát Barnabás ezt jelenti, az Atya fia, de elutasítják az Atya igazi fiát. Jézus a nép lázadásra, buzdításáért vádolják, mégis Barabást kérik, aki éppen lázadást és gyilkosság miatt van börtönben. Mivel a nép, akit állítólag lázadásra buzdítottak, maga is az ő kivégzését követeli, nyilvánvalóvá válik a Jézus ellen felhozott vád hamissága. Pilátus ismét hozzájuk fordult, a 20. verstől folytatom, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: keresztre vele. Harmadszor is megkérdezte: de hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem, és szabadon bocsátom. A tárgyalás egy versenybe torkolott, hogy kinek a hangja a leghangosabb, és kinek az akarata az erősebb. Pilátus válaszul kiáltott nekik, megpróbálva érvényesíteni a hangját. Kifejezte akaratát, hogy Jézust szabadon akarja engedni. azonban ők tovább kiabáltak, jelezve akaratukat, feszítsd keresztre. Harmadik alkalommal Pilátus kijelenti, hogy nem találta bűnösnek halálos bűncselekményben, és hangosan felveti a kérdést, hogy Jézus milyen gonoszságot követett el. Ismétli, hogy szabadon engedi, miután megkorbácsolták. A korbácsolást Jézus korábban megjövendölte, de a többi evangéliumban említett tényleges korbácsolást Lukács nem említi, aki inkább Jézus kigúnyolását hangsúlyozza, mint fizikai szenvedéseit. Lukács a tövis koronáról sem tesz említést. A keresztre feszítés előtt azonban a rómaiak szokásosan más büntetéseket is alkalmaztak, például súlyos korbácsolást. A 23., 24., 25. verseket olvasom, de azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban üvöltötték, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon enged tehát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Igen, egyre hangosabb kiáltások követelik, hogy Jézust feszítsék keresztre, és hangjuk felülkerekedik. Az ő kérésüknek megfelelően és az ő szavaival ellentétben Pilátus úgy dönt, hogy Barabást szabadon engedi, míg Jézust keresztre feszítik. A vezetők így megkapták, amit akartak. A kereszt útja pedig megkezdődött Jézus számára. Innen folytatjuk majd Lukács evangéliumának tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!